8 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 2010 óta 17 ezer új óvodai férőhely létesült. Az elmúlt tanévben már meghaladta a 387 ezret az óvodai férőhelyek száma, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Szerencsen, a Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum és Óvoda Szent Kinga tagóvodájának átadóján pénteken. Koncz Zsófia úgy fogalmazott, a kormányzat minden erejével azon dolgozik, hogy a magyar családokat segítse. Ennek része az otthonteremtésben való segítség, illetve a munka és a család közötti egyensúly megteremtése. Hangsúlyozta, hogy minden gyermek számára ingyenesen elérhető az óvodai ellátás, és a közelmúltban újra elérhetővé tették a bölcsődei térítési díj támogatását. A Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum és Óvoda Szent Kinga tagóvodája a volt Szerencsi Római Katolikus plébánia átépítésével készült el. A Mária Pucsi és a Csíksomlyói Nemzeti Kegyhelyek történetét, lelkiségét, az ottani zarándok életet és annak mindennapjait mutatja be egy most megnyílt kültéri kiállítás a Szabolcsi Mária Pucson, mondta a miniszterelnökség Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv koordinációjáért felelős miniszteri biztosa. Nagy Lőrinc kifejtette, Mária Pucs és Csíksomlyó testvér települések, testvér kegyhelyek is egyben, ugyanakkor valamennyi nemzeti kegyhely a magyarság lelki erőműveiként működik. Nehéz és veszélyes időszakban innen merítünk erőt és biztonságot, emellett az örökké valóságra tudunk nézni ezekről a helyekről, hiszen a kegyhelyek mindig is a magyarság megmaradását és hitben maradását szolgálták, emelte ki a miniszteri biztos. Az 1956-os forradalom és szabadságharc jelentősége és üzenete az a feltétlen szabadságvágy, amely nem ismer gátat és nem tűr akadályokat, jelentette ki Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum főigazgatója a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének budapesti megemlékezésén. Schmidt Mária kiemelte, 1956 újra megerősítette, hogy a magyar emberek nem tudnak szabadság nélkül élni. A Terrorháza Múzeum főigazgatója azt hangsúlyozta, 1956 lényege és máig tartó üzenete, hogy semmink sincs, hogyha nem vagyunk szabadok, ezért kell a szabadságért az életünk árán is harcolnunk. A magyar-ukrán kapcsolatok fejlesztéséről, a vitás kérdések megoldásáról tárgyalt Kijevben Magyar Levente. Elmondta, 2022. februárja az orosz-ukrán háború kitörése óta harmadszor járt Ukrajnában. Ukrán kollégájával és három másik minisztérium helyettes vezetőjével tekintették át a magyar-ukrán együttműködés legfontosabb területeit. A külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, Magyarország vált Ukrajna legnagyobb villamosenergia beszállítójává, ami egy kritikus időszakban, amikor Ukrajna energetikai infrastruktúrájának nagy része romokban van a háború miatt, nagyon felértékelődik, és ezt az ukrán fél méltányolja. Az ukrán fél újra elmondta, hogy biztosítja az Ukrajna felől érkező Magyarország számára stratégiailag fontos olajszállítások zavartalanságát. A nemzetgazdasági miniszter a webáruházak és a futárcégek tájékoztatási és panaszkezelési kötelezettségének fokozott vizsgálatára szólította fel a fogyasztóvédelmi hatóságot. A közlemény szerint a hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatalokhoz számtalan panasz érkezett az online rendelt termékekkel kapcsolatos szállítási problémákkal összefüggésben, miközben egyes csomagokat hetek óta nem szállítanak ki a vásárlók részére. Az év első felében közel 300 vizsgálat lefolytatására került sor, amelyeknél jelentős, 78%-os kifogásolási arány merült fel, elsősorban tájékoztatási kötelezettség megsértéséből adódóan. A vizsgálat keretében eddig közel 70 millió forint összegben került sor fogyasztóvédelmi bírság kiszabására.
Az időjárásról.
A nyugati vastagabb felhőzet gyorsan felszakad, és a fátyol felhőzet is elkezd vékonyodni, csökkenni, így hazánk túlnyomó részén felhőtlen lesz az ég, csapadékra nem kell számítani. A keleti szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 0 és 6 fok között lesznek.
Az az Európa Rádió híreit hallották.
Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.
Kimerít makacs és szemérmetlen is, én vele nem beszélek. Hogyha kellek, ölej át, add a szíved, add a szád, és én utolérlek.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá.
Csak a baj, csak a bú, de ma senki szomorú, nincsen körülötte. Csak te lépkedsz fel alá, azt tedd ide, ezt meg rá, gyere ide szépen.
Jönnék én, ha te lennél, azt kit nékem fújt a szél, inkább itt megvárom. Míg a kezed táncra kér, és a tánchoz szül egy él, és én veled járom.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá. Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Játszik én velem.
Szédít, játsszál még nekem, senki everem.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod?
Vadászok a magaslesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval az otthon is használható kozmetikai bőrápoló kisgépekről beszélgettünk.
Valóban sokkal intenzívebben dörzsöli föl, szedi föl ezeket a szennyeződéseket a bőrtől. Tehát aki próbált már ilyet, az érzi, hogy utána olyan maradéktalanul tisztának érzi a bőrét.
Majd Bábel László kertést az ősi faültetésről kérdeztem.
Ugyanis a növény addig ültethető, ha szabad gyökerő, amíg vegetációs időn kívül van, tehát nyugalmi szakaszban van, mert abban a pillanatban, ha elkezd nőni, fejlődni a növény, a nedvességet pároktatja el magából. Tehát és a gyökere nem tud elegendő vizet felszívni, mert hogy nincs, tehát a fűrészporban van benne, onnét nem fog tudni nedvességet felszívni, gyakorlatilag levegőt szív fel a gyökér, és az olyan, mint az embereknél az embólia, tehát egy légbuborék keletkezik a vérellátásban az embernél, és ennek következtében van az, hogy meghalnak az emberek.
Adásunk végén Komáromi József séf egy kedvelt őszi zöldség a sütőtök elkészítéséhez ad tippeket a hallgatóknak.
Kicsikét várunk, mert ez a tök hús, ez borzasztóan forró, nagyon tud égetni. Egy kanállal szépen kihúzzuk egy keverőtába, és innentől tudunk vele dolgozni. Ha lepürésítjük, és szűrőszíten át passzírozzuk, akkor egy nagyon finom, kellemes krémlevest tudunk belőle készíteni.
Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.
Sikerül, megígérem neked, ott leszek veled, és fogom majd a kezed. Elfogy a levegő, és élni is fáj, állni se bírsz, pedig menni muszáj. Annyit tehetek, megígérem neked, ott leszek veled, én.
Van-e értelme, van-e még haszna? Aktuál lesz-e még, ami rég volt? Szerelem nélkül mindenki félholt. De ha valamire jó ez a pár év, gyere közelebb, jó ez a szándék. Elegem van a sok rosszból, csak a minden nap, ami szétsokkol. Ha elfogy a levegő és élni is fáj, ha állni se bírsz, pedig menni muszáj. Ha mégsem sikerül, megígérem neked, nem leszel egyedül, fogom majd a kezed. Elfogy a levegő és élni is fáj, ha állni se bírsz, pedig menni muszáj. Annyit tehetek, megígérem neked, itt leszek veled is. Nem hagylak egyedül, nem hagylak egyedül.
És ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Kisvonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked!
Jó reggelt kívánok, szia Mese!
A mai témánk izgalmas, otthoni bőrápoló kisgépek. Ugye, ha elmegyünk egy kozmetikába, azért ott ilyen-olyan kütyükkel mindig találkozunk. Ezek egyre modernebbek, egyre több mindent tudnak, mélyre beviszik a hatóanyagokat, meg közben hámlaszt, meg radíroz, meg nagy élmény, ha kipróbálják valaki. De hát otthon is vannak ilyen kisgépek, és szerintem az, hogy van, az egy dolog, de hogy ezt hogy használjuk, és jól használjuk, ez az, ami nem mindegy.
Abszolút nagy divatja van ma ezeknek az otthonápoló kisgépeknek, és bőséges a választék, tehát, hogy rengeteg féle van, és néha talán nehéz lehet eligazodni közöttük meg, hogy egyáltalán szükség van erre. Onnan induljunk el, hogy ugye mindenki maga döntse el, tehát hogy érzi, hogy ő ezt fogja elhasználni. Mert valljuk be, azért sokszor vásárolunk olyan kütyüket, ami tudom én, egy-két hónapig érdekes, és akkor utána ott lapul a polcon, és soha többet nem kerül elő. Tehát ezeknek is, ugye az otthonápolási termékeknek is úgy van eredménye, hogyha azt konzisztensen használjuk, mint mindennek, ugye. A rendszeres használat, a torna, a diéta, csak így vissza utalok ezekre, az hozza meg az eredményt. Tehát, hogy mindegyiknek van haszna, csak használni kell, és ne a polcon porosodjon. Tehát, hogy ezt végig kell gondolni, hogy valóban ezt fogjuk-e hosszú távon használni. Illetve, hogy nem kell túl sokfélét összevásárolni, mert akkor megint ott lesz a probléma, hogy most melyiket használjam, akkor az egyik süllyesztőbe kerül, előjön a másik. De hogy milyenek is vannak. Ugye igen, említetted, hogy a kozmetikában bőséges a kínálata itt is a kozmetikai gépi kezeléseknek, és nagyon sokuk egy picit lekicsinyített másaként került forgalomba otthoni használatokra. A legegyszerűbb kis gépek általában az arc tisztító gépek, amelyekkel ugye segítjük az arcon lévő szennyeződéseknek az eltávolítását, a sminklemosást például. Többféle létezik, a legegyszerűbb az arctisztító kefe. Ezek ilyen kis vibráló vagy forgófejek, finom sörtékkel, finom kefécskékkel, és őket úgy kell használni, hogy mindenképpen előtte egy arctisztító tejet, zselét, tehát kell hozzá arctisztító szer. Tehát nem önmagában használatos egyik arctisztító sem, hanem amivel egyébként manuálisan is lemosnánk az arcunkat, a sminkünket, a sminklemosó és az arclemosó mosó, azokkal lehet használni ezeket a kis kefécskéket. És körkörösen átmasszírozzuk, átdolgozzuk, és utána a vízzel kell a maradványokat leöblíteni. De valóban sokkal intenzívebben dörzsöli föl, szedi föl ezeket a szennyeződéseket a bőrtől. Tehát aki próbált már ilyet, az érzi, hogy utána olyan maradéktalanul tisztának érzi a bőrét. Ezek léteznek ma már nem csak kefébe, hanem finomabb, lágyabb szilikonfejjel, ők már egy modernebb változat, ugye a kefék erőteljesek lehetnek, testre nagyon jók, de arcra ugye már inkább a finomabb változatokat használjuk. A szilikonfejek, ezek tökéletesek erre, és mind a kettőt kell tisztán tartani. Tehát figyeljünk arra, hogy akár szőr, kefe, akár szilikonfej, de használat után jó alaposan kiöblíteni, átmosni és hagyni őket megszáradni. Akkor léteznek ultrahangos arctisztítók is, amelyek kis finom, ilyen szónikus rezgésekkel segítik fellazítani a bőrön lévő szennyeződéseket, és ezek az arctejek segítségével fognak utána eltávozni a bőrről, úgyhogy szintén utána egy vizes öblítéssel átöblítjük az arcunkat. Tehát az arctisztítók. Ezen kívül elég sok ilyen kis vákumos tisztító gép is létezik. Talán ez az egy, amire azt mondom, hogy amit a szereket nem fogja kihozni. Tehát így szakmailag azt mondom, hogy így ezekkel a kis otthoni vákumos tisztítókkal ez nem fog működni. Tehát a pórusokból, amit eszert, amikor én itt viszonylag erős és technikai nyomással nyomom ki a pórusokból, amit eszert, a fagyút, akkor azt nem fogja tudni ez a kis pici vákumos kép kiszedni. De mint vákum egyébként, mint a technológia, az használatos a bőrápolásban, csak nem a mikroszerek eltávolításához, hanem a bőrnek a masszírozásához, a nyirokkeringésnek a javításához. Nyilván ennek kötött iránya és felhasználási módja van, de általában a gépek mellé azért adnak használati leírást, utasítást is, ha nem, akkor is van ilyen gép, akkor egy kozmetikust érdemes megkérdezni, hogy hogyan kell szabályosan használni, mert a nyirok elvezetésnek van egy szabálya, van egy útja, de nagyon jótékony tud lenni, különösen akkor, hogyha valakinek hajlamos ödémásodása az arca, a szemkörnyéke, akkor ezzel sokat tud segíteni ezen a kis vákumos ilyen nyirok masszírozó gépen. De léteznek otthoni mikrodermabráziós gépek is, mert ilyet is láttam online, ami az otthoni lekicsinyített változata a nagy kozmetikai gépnek. Ezek kis gyémánt fejecskét tartalmaznak, amivel mint egy erősebb bőrradír úgy tudjuk eltávolítani az elhalt hámsejteket. Ezt nagyon érzékeny bőrűeknek nem ajánlom, de egyébként egy praktikus eszköz, akinek zsírosodik a bőre, megvastagodott, vagy pont kamaszoknál, ugye, amikor nagyon aktív és miteszeresedik gyakran a bőr, akkor ezzel nagyon jól lehet segíteni ezeknek a tisztulását és a bőrnek a tisztán tartását, jobban levegőzik utána, hogyha eltávolítjuk az elhalt szarú réteget, hámsejteket a bőrről. Tehát van mikrodermabráziós gép is. Akkor hatóanyag bevitelre használhatunk otthoni ultrahangot, ami a mikrorezgéseknek köszönhetően hőt generálott a szövetek között, és valóban a krémes anyagokat nagyon jól segíti a felszívódásokat. Tehát, hogyha teszünk föl magunkra egy krémes szérumot, vagy csak akár az arckrémünket, és ezzel átkezeljük a bőrünket, akkor sokkal mélyebbre fog tudni felszívódni, tehát egy kicsit hatékonyabbá tehetjük így a felszívódást. Az iontoforézis olyan is létezik otthonra, kisgép, az pedig a vizes bázisú anyagoknak a bevitelére, illetve azoknak a hatóanyagoknak a bevitelére szolgál. Ott viszont csak olyan anyagok vihetők be vele, amelyek ionizálhatók, tehát nem akármi, tehát fölkenünk egy vizes bázisú szérumot, egy C-vitamin szérumot, tehát az így nem működik, hanem speciálisan hozzávaló anyagok szükségesek. De az is működik, illetve izomtornáztató gépek, na, EMS jelöléssel szoktak lenni, ilyen elektromos mió, tehát izomstimuláció, ami hát szó szerint mozgatja az izmokat. Ilyen mikroáram működteti, tehát nem erőteljes. Egy hátránya van, hogyha valakinek fog implantátumok, tehát fém található a szájában, akkor ott az csípni fog. Tehát az nem egy kellemes érzés, de hogyha ilyen nincsen, akkor remekül lehet vele az arc izmokat edzeni, tornáztatni. Ez tényleg működik. Ugyanúgy, mint ahogy manuálisan dolgozzuk meg az arcot, masszírozzuk, ezekkel a kis gépekkel is lehet izomtornát végezni. Természetesen ezt is rendszeresen kell használni ahhoz, hogy eredmény legyen. Új felfedezés, már nem a fényterápia, de hogy otthoni használatra is, a ledes fényterápiás arcmaszkok. Na, most ez egy nagyon nagy új dolog, és attól függően, hogy milyen fényel sugározzuk be az arcot, attól függően fejti ki a hatását. Tehát a piros fényel ugye a kollagén stimulálás, anti-aging a célunk, a narancssárgával ilyen energizálást tudunk elérni, a kékkel gyulladáscsökkentés, tehát egy érzékenyebb gyulladt bőrre vagy pattanásos bőrre is jól lehet, a zöld fénnyel a regenerálást. Tehát ezeket úgy kell elképzelni, hogy úgy néznek ki, mint Darth Vader, most hirtelen ez a szó jutott eszembe róla, tehát hogy valóban egy maszk, egy plasztik, egy műanyag maszk, és belülről vannak benne ezek a kis LED izzók, és azt lehet irányítani, lehet kapcsolni, hogy milyen fényel szeretnénk besugározni az arcot és a nyakat. Ez egy viszonylag új keletű dolog, illetve testre is nagyon népszerűvé váltak már, így az alternatív egészségmegőrzés szintjén egész testet besugázó piros fény sugárzás. Tehát most nem a szolárium, hanem a piros fény sugárzás az, ami inkább menő és hódít, de ezt ilyen otthonápolási kis arcmaszkokkal is meg lehet oldani. Még ilyen egyszerű gépek között vannak a gőzölők, hogyha otthon akarjuk, ugye egy modernebb változata annak, hogy régen megfázásos időszakban a fazék fölé hajoltunk, amiben anyukánk tett kamillát, ugye ez ilyen kis pici asztali gőzölő, nem csak a megfázásos időszakban lehet jótékony, hanem valóban tágítja a pórusokat, ugye, mint ahogy a szaunába mennénk, és utána jobb a krémeknek, a hatóanyagoknak a felszívódása, és puhítja is, hidratálja is a bőrünket. Ez is egy ilyen kis otthonápolási, és különböző rezgő-vibráló masszázsgépek, amelyek nem klasszikusan árammal végzik el az izomtornát, hanem ilyen rezgő fejekkel, lehet akár az arcizmokat, ugye, hogyha ilyen kis pici rezgőfejek vannak benne, de gyakoribb testre, tehát nagyobb és mélyebb rezgéseket kiváltó. Itt is a nyirokkerengést javítjuk, az izmot is tornáztatjuk vele, tehát összetett hatása van, és ez is jó lehet. Úgyhogy most ennyi jutott eszembe, illetve vannak még, amelyek nem gépek, de ilyen kis kézi eszközök, ilyen például a guasakő, amivel lehet otthon ápolni a bőrünket, akkor különböző kis görgős masszázshengerek, vannak behűthető fémből vagy üvegből álló gömböcskék, masszázs, labdák, tehát nagyon-nagyon sokféle kütyű van, hát észre kell bánni velük, tehát nem kell mindig mindenből bevásárolni, és van, aki nem is szereti ezeket egyáltalán használni, aki viszont megszállottja a kütyüknek, akkor egyet, kettőt, egy tisztítót, meg egy hatóanyag beviteleset mondjuk válasszon magának, de többet nem érdemes otthon tárolni.
Mindezek a gépek azért egy-egy kozmetikai kezelést nem helyettesítenek, igaz?
Nyilván a kozmetikában nem csak az eredmény, hanem az élmény is fontos. Na most amikor valaki magának csinálja ezeket, tehát nyilván itt az élmény része marad el. Mint én idő, persze nagyon jó, de az, hogy ugye tartjuk a kezünket, elzsubbad a kezünk, a vállunk, nem úgy tudjuk, nem minden helyre férünk oda hozzá, tehát nem fogja tudni ugyanazt az élményt adni, illetve ezek gyengébb verziók. Tehát lakossági felhasználásra akár egy ultrahang, akár egy ilyen izomtornáztató kisgép is sokkal gyengédebb verzióban vannak, pontosan így a sérülés elkerülése véget.
De azt hiszem, hogy sikerült összefoglalni ezeknek az otthoni bőrápoló kisgépeknek a palettáját, és hát mindenki...
Remélem, hogy nem hagytam ki a sorból semmit.
Mindenki kedvére válogathat közülük.
Lehet, igen.
És hát lehet próbálkozni, úgyis jönnek nem sokára az ünnepek, ki lehet találni, hogy esetleg mi legyen az, amivel meglepetjük magunkat, és esetleg otthon napi rendszerességgel tudjuk használni, és utána az eredmény majd látható lesz a tükörben nyilván. De az, hogy egy-egy ilyen kozmetikai kezelés, ahogy te is mondtad, azért annak az élmény része, azért azt gondolom, hogy nem pótolják ezek a gépek. Úgyhogy jó egy kis én idő, de azért a kozmetikai kezelések azok az igazi.
Igen.
Azok az igaziak. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, köszönöm ezt a részletes tájékoztatást, így legalább mindenki átláthatja, hogy az a készülék, ami esetleg éppen megvan neki otthon, hogy azt mire használja, jól használja-e, és egy hatékonyabban tudja alkalmazni a mindennapokban. Én további szép napot, jó munkát kívánok neked, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
Köszönöm ki szépen, szia!
Sivár, ide semmi nem küt már. Talán egy pár fotó, amit megkímélt a nyár. Mi lett az álomból, hova szól az útlevél? Ki tudja, merre menj, hogy máshol más legyél. Van pár bőrönt, belefér az életünk. Amit szívdobogva őrzünk, lesz pár búcsú, amit nem felejtünk el. És ha nem vagy, csak a nagy kabát lel. Ott vár a lábnyomom, tudom, ott van az otthonom. Szabad életről álmodom, a béke újja írja jel. A fény íze bárki, nekem édes a sárdoné. Ha az árnyékom és sötét, a béke újja írja jel fölé. A gyermekkor talán valameddig elkísér. Szerencse csillagod segít, hogy bátran ér. Ha voltak nagy szavak, tele írt napló levél, pár közhely megmarad.
hogyha nem vagy, csak a nagy kabát le.
Vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Bábel László kertészmérnököt, szép jó napot kívánok!
Kezdj csak, én is köszöntöm a hallgatókat.
Egy izgalmas témát hoztunk már, mégpedig a faültetést, amely ilyenkor ősszel, illetve, ha jól tudom, a másik alkalom pedig tavasszal aktuális, de hát most mi figyeljünk az őszi faültetésre. Na de milyen fát válasszom? Válasszon szabadgyökereset, vagy földlabdásat. Ez lesz a mai témánk, úgyhogy várom a választ a kérdésemre. Szabadgyökeres, vagy földlabdás?
Amikor a kereskedelembe veszünk fát, háromféle típussal találkozhatunk, tehát a szabadgyökeressel, a földlabdással, vagy a konténeressel, de a konténeres ebben az esetben nem érdekes, mert a konténerest egész évben ültethetjük. Tehát ez olyan, mintha amikor a virágot átültetjük egy kisebb cseréből egy medóba, tehát ezt gyakorlatilag bármikor megtehetjük. A földlabdás és a szabadgyökerű esetében itt arról van szó, hogy a gyökere hogy van a növénynek, és igazándiból különbség annyi, hogy a földlabdásnál a gyökerét fedi föld. Uh-huh. Még a szabad gyökerűnél nem fedi semmi gyökeret, legfeljebb egy agyagtépbe van bemártva a növény, és nagyon sok esetben a kereskedelemben így fűrészporos forgásban van összepréselve egy rúdba az egész növénynek a gyökere, és ezt érdemes kiszabadítani. És a szabad gyökerének az az óriási előnye a földlabdáshoz képest, hogy egy kisebb helyet foglal, kettő könnyebb, három sokkal olcsóbb. De ültetés szempontjából ez a legrizikósabb szabad gyökerű. És amikor megveszük a szabad gyökerű növényt, akkor érdemes a csomagolásból kibontani ültetés előtt, és legalább egy fél napra vízbe állítani ezt a növényt, hogy megfelelő mennyiségű vizet föl tudjunk venni, hogy jobb kondícióba kerüljön a növény, és az esetleges kiszáradást meg tudjuk előzni.
Amikor oda kerülünk, hogy választanunk kell egy növényt, vannak-e olyan szempontok, ismertetőjegyek, ami alapján ki tudjuk választani, hogy ez a növény, ez életképes, ki fog hajtani, nincs kiszáradva, vagy ez olyan, hogy ez inkább ne is nyúljak, ez maradjon itt, mert ez már most tönkre van.
A legegyszerűbb erre azt mondani, hogy ha tavasszal veszük a növényt, és már azt látjuk, hogy szabadgyökeres növényről van szó, szabadgyökeres fáról van szó, és azt látjuk, hogy a növény már elkezdett kihajtani, tehát már a rügyek pattannak rajta, azt akkor inkább ne vegyük meg, vagy esetleg még pici lomb is van már rajta, akkor nem szabad megvenni, mert ez nagyon könnyen kárba fog veszni, ugyanis a növény addig ültethető, ha szabad gyökerű, amíg vegetációs időn kívül van, tehát nyugalmi szakaszban van, mert abban a pillanatban, ha elkezd nőni, fejlődni a növény, a nedvességet párologtatja el magából. És a gyökere nem tud elegendő vizet felszívni, mert hogy nincs, tehát a fűrészporban van benne, onnét nem fog tudni nedvességet felszívni, gyakorlatilag levegőt szív fel a gyökér, és az olyan, mint az embereknél az embólia, tehát egy légbuborék keletkezik a vérellátásba az embernél, és ennek következtében van az, hogy meghalnak az emberek. Itt és a növény esetében egy pici légbuborék keletkezik a hajszál erekbe, a kapillárisokba, ahogy a növény él, és ott megszakad ez a vízoszlop, és ennek következtében a növény nem fogja tudni felszívni, és ezért kell beáztatni egy fél napra a növény, hogyha véletlenül a gyökér elején van egy pici légóré, akkor azt távozzon, kiszabaduljon, illetve hogy biztosan föl tudja venni a vizet, tehát hogy elegendő nedvesség legyen a gyökérbe. Illetve azt kell még a figyelembe venni, hogy amikor a gyökér csomagolást kibontjuk, megint egy komoly probléma az, hogy a gyökerek mennyire sérültek. Ezt akkor nem fogjuk látni, amikor már be van csomagolva a gyökér, csak kibontott állapotban látjuk. Ott olyankor azt kell csinálni, hogy egy éves metszólóval visszavágni a sérült részeket, a törött gyökér darabokat levágni, és a koronát ehhez a gyökér maradványhoz képest kell meghagyni, tehát arányosan amekkora a gyökér, körülbelül akkora maradjon a korona rész is.
Körülbelül mik legyenek a lépések, hogyha már kibontottuk a gyökerét a szabad gyökerűnek ebből a fűrészporos valamiből, milyen gödröt ássunk neki, és hogyan készítsük elő a talajt, mielőtt belehelyezzük a növényünket?
Hát én akkor kezdeném az elején, hogy mielőtt nekiállunk fát ültetni, mérjük fel a kertünket, hogy hova is akarjuk ültetni ezt a fát. Legyünk tisztában azzal, hogy milyen fa lesz az, amit ültetni akarunk, milyen magasra nő, milyen oldal jellegű kiterjedése van a fának, tehát hogy ne legyen az, hogy egy másik növényt elnyom. Ez lenne az elsődleges lépés. Utána ássuk ki a gödröt, az ültető gödröt. Az ültető gödröt úgy érdemes megásni, hogy az első réteg talajt a gödör egyik oldalára tesszük, a gödör tartalmának a többi részét a gödör másik oldalára tesszük. A legfelső réteget tegyük a gödör aljára, amikor visszatemetjük a gödröt, és utána keverjünk trágyát a talajhoz, és úgy töltsük vissza a gödröt. Általában én fák esetében, gyümölcsfák esetében, vagy díszfák esetében az 1 méterszer 1 méteres gödröt szoktam javasolni. Lehetettől kicsit kisebbet is, de érdemesebb inkább nagyobbat ásni, mert ezáltal a talajt megbolygatjuk, föllazítjuk, tápanyaggal fel tudjuk tölteni, tehát magyarán trágyával összekevert földdel tudjuk visszatölteni a gödröt, és erre kell majd a növényt ráültetni, tehát úgy, hogy a legfelső réteg, ahova már a növény gyökere rákerül, az már ne tartalmazon trágyát, csak sima talajt tartalmazon, arra ültessük rá a növényt, és töltsük föl, temessük vissza a gödröt a fával együtt, úgy, hogy a fának az oltási pontja, vagy legalábbis a gyümölcsfák esetében az oltási pont ne legyen a föld alatt, hanem föld fölött legyen. Az a lényeg, hogy ameddig a faiskolában eredetileg a fa volt a talajba, lehetőség szerint ott legyen, tehát addig legyen ez is beültetve. És azért kell, hogy az oltási pont ne legyen a föld alatt, mert képes a növény másodlagos gyökeret ereszteni, úgy, hogyha a talajhoz ér a gyökere, és ennek következtében képes az alanyról lelépni, és az alanynak a tulajdonságait ezáltal nem fogja megtartani, tehát lehet, hogy kellemetlen meglepetések lesznek a mi számunkra, vagy történetesen az alany ledobja a nemest, és az alany fog kihajtani, és csodálkozunk, hogy például egy körtefa esetében esetenként miért lesz bírs abból a körtéből.
Ez érdekes. Ugye beszéltünk arról a legelején, hogy ősszel, illetve tavasszal ültetünk fákat. Mik a tavaszi faültetés előnye hátrányai, illetve az őszi ültetés előnye hátránya?
Mind a kettőnek megvan a maga előnye és megvan a maga hátránya. Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy mit vesz figyelembe. De igazándiból én személy szerint az őszi ültetést tartom sokkal jobbnak, méghozzá egyetlen egy ok miatt jobb az eredése az őszi ültetésnek. Bár az őszi ültetésnek is vannak óriási hátrányai, hogyha például olyan helyen lakunk, ahol az őz, nyúl be tud menni a kertbe, akkor télen nagyon könnyen meg tudja rágni a kérget a fán, ennek következtében elpusztult. Az ősszel ültetett fánál az is a veszély, télen nehogy véletlenül valaki elvigye a fát, finoman fogalmazva, fennáll ennek a veszélye. Az viszont az óriási előnye,
hogyha összeültetjük a fát, akkor az a fának van ideje a gyökérzetnek regenerálódni a talajba, a gyökérzet ki tud alakulni, a hajszálgyökerek elkezdenek kifejlődni jobban, megjelennek a gyökérszőrök rajta, és ezáltal a tavasszal a kihajtáskor a fának már nem kell a gyökérfejlesztésre koncentrálnia, hanem igazándiból ő már a lombbuzatot tudja fejleszteni akkor. Az is egy fontos szempont, a talajhőmérséklet, ha nem ér el a plusz 5 fokot, hanem a fölött van, a gyökérzet fejlődni tud. Plusz 5 fok, illetve az alatt a gyökérzet megáll, tehát hiába nincs a fán levél, de ha még a talaj a hőmérséklete plusz 5 fok fölött van, akkor tudnak a gyökerek még fejlődni, regenerálódni. Viszont ebben az időszakban már a talajlakó kártevők is leállnak, tehát kevésbé fogják károsítani a fánkat, télen gyakorlatilag nem fogják károsítani a talajlakó kártevők. Ha mi tavasszal ültetjük, akkor tavasszal a talajlakó kártevők ellen is védekeznünk kell, mert már azokat rögtön ott lesznek kiéhezve, és akkor ott találják a fánkat, frissen, könnyen meg tudják rágni, meg tudják fertőzni a fát. A tavasszal meg az a baj, hogy egyszerre kell a fának gyökeret fejlesztenie, és egyszerre kell a lombot fejleszteni, ennek következtében sokkal lassabb, és sokkal kínlódósabb lesz a kihajtás a fának, és ezért van azt, a tavasszal ültetett fák esetében sokkal kisebb az eredés. Gyakorlatilag október 20-ától lehet a fákat ültetni hivatalosan, tehát akkortól kerülnek a kereskedelembe is. Egészen március 20-áig árulhatják a kereskedők ezeket a fákat. Gyakorlatilag ez a vegetációs időn kívüli időszak legyen, és ha megvan a gödör, megvan a fa, akkor gyakorlatilag bármikor elültethetjük a fagymentes időszakban a fát. Tehát nem fog megfagyni a fák, miközben beültetjük.
Értem, köszönöm szépen, remélem, hogy azoknak, akik faültetés mellett döntenek, tudtunk hasznos tanácsokat adni. Köszönöm, hogy itt volt velünk, további szép napot, jó munkát kívánok, és jövő héten újból beszélünk. Viszont hallásra!
Köszönöm, és viszont hallásra!
És ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, köszöntöm a stúdióban állandó séfünket, Komáromi Józsefet. Szia, szép napot kívánok!
Szép napot, szia, Mese!
Hát a múlt héten azért így említőlegesen elhangzott, hogy sütőtök. Én most azt szeretném, ha sütőtököt vetnénk fő fogásnak, ha mondhatjuk így is, mert a sütőtökben azért lehet levest készíteni, lehet főételhez valamilyen úton mondom, sőt, desszerthez is. Remekül. Úgyhogy tiéd a pálya.
Így van, sütőtök. Szép, hosszú, mint szép sárga, külsejű gyer, belül gyönyörű sárga. Igen, mondja?
Azt akartam kérdezni, hogy ugye régen, ekkor én gyerek voltam, meg mikor még te is, ezek a klasszikus kerek sütőtökök voltak. Ez annyira kiment a divatból, hogy én már nem is nagyon látok a piacon, hanem csak ez a sonka tök, ez a hosszúkás alak, amiről te kezdtél el beszélni, ez dílik. Hol van a régi sütőtökünk? Vagy az már nem annyira használható?
Az már annyira kiment igazából inkább a divatból, sokkal praktikusabb a hosszú.
Igen?
Tömörebb, ugye a külső, a buzogány formájának a nyér része az gyakorlatilag egy tömör, tök hússal rendelkező rész, magába, a fejbe van némi mag, sokkal praktikusabb, sokkal gazdaságosabban lehet vele dolgozni, mint a nagy tökkel, aminek gyakorlatilag a hatalmas külső helyen van egy relatíve vastagabb húsa, majd egy hatalmas légüres tér, amiben tényleg csak maggal van. Az nagyon
meg
jó.
Meg mélyebb is a helye, tehát ez könnyebb megtisztítani is utána.
Nagyon jó egyébként azt a tököt, milyenkor Halloween környékén, vagy kirakjuk a kerbe, kicsit kivágjuk, megfaragjuk, berakunk egy mécsest, és az arra maga a töké. Egyébként meg lehet sütni, azt is felcikkezve, kimagozva be a sütőbe, tehát nincs vele gond, de praktikusabb a másik.
Jó.
Én azt igazából hosszába ketté vágom, kimagozom, meg kell szórni egy kis barna cukorral, ha nincs barna cukor, akkor sima kristálycukor is tökéletesen megteszi, és be kell rakni a sütőbe szépen egy olyan 160-170 fokon, hagyj süljön. A maga a tök hús az meg fog sülni, a cukor meg fog rajta karamellizálódni, és az igazából egy nagyon kellemes plusz tíz fog adni az ételnek. Egy kanálságot kiveszünk a sütőből, kicsikét várunk, mert ez a tök hús, ez borzasztóan forró, nagyon tud égetni. Egy kanállal szépen kihúzzuk egy keverőtába, és innentől tudunk vele dolgozni. Ha lepürésítjük, és szűrőszíten át passzírozzuk, akkor egy nagyon finom, kellemes krémleves tudunk belőle készíteni, tejszínnel, meglocsolva egy kis tökmagolajjal, pirított tökmaggal, pirított fűszeres kenyérszeltekkel, tehát egy nagyon kellemes leves lesz belőle. Amennyiben nem sütjük meg magát a sütőtököt, hanem csak nyersen felszeleteljük, akkor viszont akár egy serpenyőbe, pici olajon megsütve, és nem kell neki túl sok idő, nagyon kellemes köretet tudunk készíteni az ételhez. Ha apró kockára felvágjuk, vagy ilyen rizs formájúra, akkor gyakorlatilag, ha van hozzá elég türelmünk, akkor akár egy ilyen risotto jellegű étel is készülhet belőle. Uh-huh. Megint csak nem kell sokáig sütögetni, mert pillanatokat szétmegy az a picike kis szem, de egy nagyon jó kis esztétikus étel lesz belőle. Belekeverhetjük rizsbe, belekeverhetjük apró kockára vágva, rakhatjuk egyébként egy zöldséglevesbe is, ilyenkor nyugodtan, és kevesebb burgonyát használva például.
Így felcikkezve?
Felcikkezve, felkockázva, így van. De készítettünk akár egy csicsóka levest is, egy kis sütőtökkel, úgyhogy vagy oda, ahova édes burgonyát akarunk használni, oda pótolni, vagy helyettesíteni, a sütőtök is gyakorlatilag tökéletesen megfelel. Úgyhogy egy nagyon jó köret lesz belőle, vegetáriánosoknak egy nagyon jó kellemes salátát tudunk vele belőle készíteni, megint csak egy kevés olívaolajon átpirítva, úgyhogy megmaradjon a roppanósága, de azért puhuljon, belekeverve akár tésztához, egy valami olasz jellegű tésztához, egy pennéhez, egy masti tésztához, farfalléhoz, és rakhatunk hozzá egy kis aszalt paradicsomot, zöld friss leveleket, akár egy kis bazsalikumot, és akkor egy nagyon kellemes kis salátánk lesz belőle. Rakhatunk hozzá kimagozott szőlőt, rakhatunk mellé még akár egy kis diót is, úgyhogy akár egy vegetáriánus ételnek is tökéletesen megfelel, de ha húst adunk mellé, vagy húst rakunk bele, akkor mondom, egy kellemes egytál étel is lesz belőle. És miután sütőtök beszéltünk, ugye van levesünk, főételünk, mindenünk, desszertet is tudunk belőle készíteni, tehát magából a sütőtök húsából, hogyha belerakjuk, akár egy nagyon kellemes sütőtökös brownie tudunk készíteni.
Sütőtökös brownie, de az csak is.
Csokolád is, így van, de a sütőtök is a csokoládé együtt nagyon jól passzol egyébként. Tehát, hogyha magába a brownie tésztába reszelünk friss sütőtököt, akkor az egy nagyon kellemes összhangú étel lesz belőle.
Jó, hát próba szerencsé, ki kell próbálni. Meg hát valós, hogy sima sütőtökös muffin, Én ezt ismerem, illetve hát szintén ilyen kavart tészta, csak nem muffin formában, hanem tepsibe kisütve, sütőtökös lepény, vagy pite, vagy...
Így van, így van. Sima piskótába belet keverve készhetünk sütőtökkel tócsnit.
Tócsnit?
Tócsnit.
Azt is nyersen reszeljük.
Azt is nyersen lereszeljük. Gyakorlatilag a burgonya egy részét kell helyettesíteni magával a reszelt sütőtökkel, és ugyanúgy lehet vele dolgozni, mint egy burgonyás tócsnival.
Hát gyakorlatilag akkor tele burgonya helyett rakhat sütőtököt nagyon sokféle ételben.
Így van, így van.
Most lehet, hogy egy ilyen elvetemültet lett, de mondjuk megtölteni.
A sütőtököt magát? Hát igazából ilyen, nem tudod, próbáltam még.
Cukkénit is szoktak tölteni, úgy kiszedik a magházát, hogy ennek is kiszedett. Jó, tudom, nem nagy magháza van, de...
Hát annyi, hogy a cukkéninek igazából lehető a héja. A sütőtöknek azért nem nagyon szoktuk megenni. De miért ne? Tehát igazából, ha maga a sütőtök kicsit nagyobb, tehát egy családi változatot igen? tudunk belőle készíteni, igazából megtölthetjük akár. Meg fog sülni annyi idő alatt a benne lévő töltelék, akár egy húsos töltelék is, mint míg a sütőtök, annyi, hogy utána azt nem egy embernek fogjuk adni, berakjuk az asztal közepére, és szedjen magának mindenki.
Hát rendben van, köszönöm szépen. És aztán innentől kezdve, ha jól számolom, akkor nem sokára a karácsonyra fogunk készülődni. Úgyhogy majd ezeket a adventi és karácsonyi ételeket vesszük majd sorba. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Jó munkát, jó pihenést kívánok neked a hétvégére, és jövőden újból válnak. Szia!
Kellemes hétvégét, szia!
Azt a képet, amin jól látszik, hogy élek. Hadd higgyel majd el, hogy itt minden jó és szép lett. Mutasd tükörképet, lehet tőlem nagyon félhet. Ki benne van, s nem lát értéket. Gyűlnek a gomoly felhők itt, minden komoly felnőtt, és csak a homok várát építi, csodája majd ledönti. A fények mond, mi ebben a lényeg, a hamutól nem látszanak. Nem látszanak a hamutól a csillagok, nem látszanak a hamutól a csillagok, nem látszanak a hamutól a csillagok, nem látszanak. Kötfágyol az élet, harapok és tépek, néhány morzsát abból, mivel halandó még kérhet. Építünk egy fészket, mit a vihar úgy is szétvet, hol megkopnak a bércek, még felragyognak fények. Emeljük a tétet, növeljük a vétket, elszállunk a holtra, talán van még bérlek. Itt kormos lett az égbolt, minden csillag szétfolyt, a hamutól nem látszanak. Nem látszanak a hamutól a csillagok, nem látszanak a hamutól a csillagok, nem látszanak a hamutól a csillagok, nem látszanak. Most lett az égbolt, minden csillag szerte szétfolyt. Itt kormos lett az égbolt, minden csillag szerte szétfolyt. A hamutól nem látszanak. Nem látszanak a hamutól a csillagok, nem látszanak a hamutól a csillagok, nem látszanak a hamutól a csillagok, nem látszanak, nem látszanak.
Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. Kollégáim nevében is búcsúzom, további szép napot és kellemes időtöltést kívánok mindnyájuknak.
Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti krónikát követően.
Hogy izzadság így.